műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Igazán a koronavírus járvány mutatta meg az embereknek, hogy mennyire fontos a különféle kommunikációs csatornák kiépítése. Ahogyan a lezárások idején azt is megtapasztaltuk, hogy mennyire megkönnyíti az életünket az online tér és a közösségi médián keresztül történő kapcsolattartás. Érdemes hozzátenni, hogy ezt a nemzetközi porondon működő vállalatok és szervezetek már régóta tudják, hiszen ők is az online térben gyűléseznek, nem is egy alkalommal. Számukra is hasznos, valamint kiemelten költséghatékony ez a fajta kapcsolattartás. Témánk kapcsolattartás országhatárokon innen és túl. Hölgyeim és uraim, várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyi.ro. Kezdődjön a digitális világ. Nagy szeretettel köszöntöm Konstantinovics Milánt, a Matthias Corvinus Kollégium szakmai főigazgató helyettesét a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Elsősorban arra kérném, hogy mondja el, mi is az az MCC.
A Matthias Corvinus Kollégium egy olyan tehetséggondozó szervezet, amely Kárpát-medence szerte van jelen, és célja a magyar fiatalság tehetséggondozása, és egy olyan tehetséggondozó hálózatnak a létesítése, amely Szombathelytől Sepsiszentgyörgyig átívelve a Kárpát-medencét összefogja a kiemelkedő képességű magyar fiatalokat.
Hogyan működik a kapcsolattartás a Matthias Corvinus Kollégiumon belül?
A kollégiumunknak Kárpát-medence szerte nagyon sok városban van központja. Ez szám szerint 24 helyszínt jelent, és ebből csak Erdélyben 7 plusz 1, azaz 8 helyen vagyunk jelen, a plusz 1 az Székelyudvarhely, ahol nincs állandó központunk, viszont folyamatosan rendezünk programokat. És hogyha belegondolunk, akkor egy ekkora szervezetnél, ami egyébként 6000 diákkal foglalkozik szerte így a magyarság körében, és ilyen sok központban van jelen, mindenképpen praktikusan kellett megteremteni a kapcsolattartásnak a lehetőségét, és ez egyfelől ugye nyilván személyes kontaktalkalmakon keresztül, gyűléseken keresztül zajlik, másrészt viszont igénybe vesszük a digitális teret is. És azt gondolom, hogy ebben elég sokat fejlődtünk a Covid korszakban, ugyanis az rákényszerített minket arra, hogy ne csak az értekezleteinket, a munkagyűléseinket, a koordinációs megbeszéléseinket vigyük át az online térbe, hanem az oktatásunkat, a foglalkozásokat is. És ebben van már egy kialakult gyakorlatunk, illetve vannak rendszereink, amiket használunk, és az, amit mi megtapasztalunk, hogy alapvetően a diákok is olyan digitális kompetenciával bírnak itt az MCC-n belül, hogy könnyűvé válik számukra, vagy könnyeddé válik számukra eme platformokon való építkezés. Fontos ugyanakkor azt is hozzátenni, hogy akkor hangolódunk át digitális oktatásra, hogyha a járványhelyzet ezt az egyes helyszíneinken megkívánja, de a személyességnek a varázsát azt semmilyen online platform nem tudja helyettesíteni.
Ez az oktatásban, de visszatérve a gyűlésezésre, hogyan néz ki egy gyűlés mondjuk Budapest és Sepsiszentgyörgy között?
Rendszeresen egyeztetünk az erdélyi kollégáinkkal is, hiszen az a célunk, hogy egy olyan minőségbiztosítás legyen jelen a rendszerben, hogy a budapesti diákok, kollégák ugyan a mai információk birtokában, módszertan birtokában legyenek, mint a székelyföldi kollégák például, és ezért a rendszeres gyűléseink azok egyrészt a digitális térben Zoom segítségével zajlanak, másfelől pedig vannak olyan digitális felületek, ahol megosztjuk egymással az anyagokat, megosztjuk egymással a videókat, a különböző szakmai dokumentumokat, és itt zajlik egy élénk párbeszéd. Az a tapasztalatunk, hogy ma már Zoomon keresztül, vagy néha a Teams szoftverét használva, ugyanúgy könnyűszerrel le lehet bonyolítani egy értekezletet, mint hogyha egyébként élőben találkoznánk. Érdekesség az, amikor mondjuk az összes adott képzésterületen dolgozó kolléga becsatlakozik egy ilyen online konferenciába, ott bizony azért szükség van a moderálásra, illetve a platform megszokására és az önfegyelemre, hogy mondjuk 40 kolléga hatékonyan tudjon dolgozni egy videóértekezleten belül. Ilyen videóértekezleteket képzési szintenként, tehát a felsőtagozatosoknál, középiskolásoknál, egyetemistáknál a különböző munkacsoportokban hetente hozunk létre, tehát van egy heti szintű egyeztetés. És természetesen, aki több képzési szintben is érintett, annak több napon is van egyeztetése. Illetve ilyen online kapcsolattartás működik, nem csak Budapest és Sepsiszentgyörgy között például, hanem akár csak az erdélyi kollégák között is, hiszen Kolozsvár központtal működik az MCC Erdélyben, és mivel Arattól Csíkszeredáig vannak központjaink, hetente gyűléseznek a kollégák itt is az online térben, ugyanezeket a platformokat használva.
Több központ, több program, és ez hatványozottan igaz akkor, amikor különböző városokról, sőt különböző országokról beszélgetünk. Hogyan lehet ennyi mindent összehangolni?
Ez egy többrétű koordinációs feladatot jelent, ugyanis nem elég, hogyha csak megbeszéléseket szervezünk, nagyon gyakran fontos az e-mailes kapcsolattartás is, hiszen a megbeszéléseken az aktuális felmerülő operatív kérdéseket vitatjuk meg, e-mailben viszont hosszabb szakmai beszámolókat is tudunk cserélni egymással, és ez a tapasztalatcsere, ez kell ahhoz, hogy Kárpátalján, tehát hogy Ukrajnában, Erdélyben, Romániában, és ugye Magyarországon működjön a program ugyanúgy. Amit a kérdés említ, hogy mennyire nehéz ezt összehangolni különböző országokban, az nem a technikai lehetőségek miatt nehézkes, hiszen ugyanúgy el lehet érni egymást a különböző online felületeken, bárki bármilyen országban is éljen. Sokkal inkább amiatt, hogy a különböző országokban más törvényi szabályozottságok vannak, például a COVID-helyzet esetében nem tudtunk egységesen eljárni, mert voltak olyan városok, akár Erdélyen belül is volt különbség, ahol megmaradt még a hagyományos oktatás a tanügyben, másutt már a diákokat az online térbe terelték át, és a mi oktatásunk az mindig a közoktatáshoz igazodott, tehát az adott helyszínen, az adott régióban, hogyha lehetett tartani személyes kontaktalkalmakat, mert a közoktatás is működött, akkor bizony ezt a lehetőséget megragadtuk. Tehát, hogy ilyen jellegű szabályozási különbségek vannak, meg jogi környezetbeli eltérések az országok között, és erre fel kell készülnünk, de ez akár egy hétköznapi szituációt is érinthet, amikor mondjuk egy oktatónknak az utazását szervezzük, aki bejárja a Kárpát-medencét, egészen más papírozást igényel, hogyha Beregszászba érkezik, és mást, hogyha Kolozsvárra, hiszen alapvetően mások a úti költségelszámolásnak a kérdései, más jogszabályokhoz kötött ugye az ember, hogyha Budapesten bejegyzett, illetve hogyha Bukarestben bejegyzett, joghatóság alatt tevékenykedik.
Rendben, hogy az online gyűlések rengeteg dolgot ki tudnak váltani, rengeteg pénzt meg tudnak spórolni, ezt is hozzá kell tenni, be kell vallani, de néha nincs szükség arra, hogy az egy szervezeten belül dolgozó, tevékenykedő személyek személyesen is találkozzanak?
Dehogy nem, hiszen ettől válik elevenni élővé személyessé a kapcsolattartásunk, és azért az MCC-re jellemző az, hogy a közösségi szemléletmód, a jó csapat, a csapategység, az nem csupán a gyerekeknek a szintjén működik, hanem nagyon fontosnak érezzük azt is, hogy a kollégák is egy jó szelleműségű, összetartó csapatnak a részesei legyenek. És amikor csapatról beszélek, akkor ebbe beleértem azt a szűkebb környezetet, ami mondjuk egy munkatársat az adott városában körül vesz, hiszen ahol most beszélgetünk Marosvásárhelyen itt az MCC központban, itt is több kolléga dolgozik, akik ugye egy kis csapatot alkotnak, viszont ők beletagozódnak egy nagyobb, lassan 60 főt elérő erdélyi össz MCC-s csapatba, és hogyha még tágabban tekintjük, akkor pedig a nagyjából 600 fős teljes Kárpát-medencei MCC munkavállalói szervezetének a részesei is. És azért, hogy ezek a kapcsolódások ne csak virtuálisak legyenek, hogy Vásárhely az ne csak Kolozsvárral legyen mondjuk szorosabb kapcsolatban, hanem Budapest felé is ki tudjuk terjeszteni ezeket a kontaktusokat, ezért rendszeresen találkozókat szervezünk a munkacsoportoknak. Ez azt jelenti, hogy egyfelől havonta egyszer találkozik az erdélyi csapat is, illetve havonta egyszer Budapestre is elutaznak az erdélyi kollégák, és ott pedig a hasonló pozícióban, hasonló feladatkörben dolgozó budapesti szervezőkkel, programszervezőkkel találkoznak. És hogyha ezek a személyes megbeszélések ilyen havi rendszerességgel ütemezetten megtörténnek, akkor ez pótolni tudja azt, hogy egyébként a hetekben, meg a mindennapokban e-mailes, illetve telefonos értekezleteket tudunk csak tartani a heti rendszeres online meetingjeink mellett. Itt fontos azt is kiemelni, hogy azért vannak még olyan kiemelt alkalmai a találkozásnak, amikor összegyűlnek határokon átívelően a kollégák, ilyen például az MCC-nek a különböző nyári táborai, vagy ilyenek a különböző képzési szinteken megszervezett csapatépítő alkalmaink, amikor például mondjuk az MCC-nek egy táborozási helyszínén a Révfülöpi Vitorlás Kikötő és Üdülőközpontban a Balatonnál találkoznak a kollégák, és hát ilyen, amikor az MCC égisze alatt különböző fesztiválok, nyári programok jönnek létre, és ezek is kisebb találkozási pontként funkcionálnak. Például most nyáron ilyen volt az MCC Fest Esztergomban, a Tabakó Fesztivál Sepsiszentgyörgyön, illetve a Vibe Fesztivál itt Vásárhelyen.
Gyűlések, események összehangolása, találkozások megszervezése. A felsoroltakban mennyire tud segíteni az online tér, illetve a telekommunikáció nyújtotta lehetőségek?
Igen nehéz helyzetben lennénk, hogyha nem tudnánk támaszkodni az online lehetőségekre mindeme találkozások megszervezésénél, hiszen például, amikor egy regionális meetinget szervezünk, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk a erdélyi kollégák és a magyarországi kollégák találkoznak egymással, legyen egy budapesti meetingről szó, akkor egyrészt zajlik egy e-mailes kapcsolattartás, ahol az információkat kiközvetítjük, másrészt pedig nagyon jó online kérdőívek vannak arra vonatkozóan, hogy begyűjtsük az érkezésnek, a technikai feltételeknek, az étkezési és szállás igényeknek az adatait, és ezeket el tudjuk aztán juttatni ugye a központhoz. Illetve az is egy online lehetőségem a gyűléseknek a megszervezésében, hogy akik nem tudnak személyesen részt venni ezeken a meetingeken, ők sem maradjanak le az információ áramlásról, ezért különböző videócsetes lehetőségekkel őket is bekapcsoljuk, és ilyenkor a kollégák bizony kamera előtt, bemikrofonozva vagy mikrofonok segítségével ki tudják a gondolataikat hangosítani, meg közvetíteni azoknak a kollégáknak, akik otthon maradtak valamilyen okból. És így egy ilyen hibrid megoldással élünk minden meetingünkön, hiszen azt nem tudjuk elvárni, hogy minden hónapban, minden városból minden kolléga megérkezzen a budapesti központba.
Elhangzott az imént, hogy nehéz helyzetben lennétek, hogyha nem lenne internet, hogyha nem lenne telekommunikáció, és tisztában vagyok vele, hogy a következő kérdésem egy kicsit utopisztikus, de mi lenne akkor a szervezet működését illetően, ha holnaptól nem lenne internet, nem lenne okostelefon, sőt, még telefon sem.
Ebben az esetben visszarepülnénk úgy jó 120 évet az időben, a telefon feltalálása előtti időszakhoz, és azt gondolom, hogy akkor lehet, hogy a hagyományos postai úton tudnánk egyébként a kapcsolatot tartani, viszont nyilván az utazást azt így is meg kellene szervezni, hiszen attól működik az MCC, hogy kapcsolatban állunk egymással, és tapasztalatokat tudunk ugyanazokról a képzésekről megosztani, hiszen ahogy említettem, van egy ilyen minőségbiztosítási törekvésünk, mi szerint szeretnénk, hogyha a képzéseink ugyanolyan színvonalon, ugyanolyan módszertani eszközök segítségével, élménypedagógiai alapokon zajlanának Szombathelytől kezdve egészen Sepsiszentgyörgyig. Egyébként azért megjegyzem azt, hogyha mondjuk levélben kellene kommunikálnunk, annyira talán nem is lenne anakronisztikus, hiszen amikor a Covid korszak volt, akkor lehetett olvasni olyan újsághíreket, hogy voltak olyan gyerekek, akik postafordultával küldték vissza például a matek leckét az iskolába, mert olyan rossz volt a internet ellátottság. Ez például Borsodban, illetve, ahogy hallottam, voltak Romániában is ilyen régiók, ahol előfordult ilyes, még annyira nem is lenne talán meglepő. De reméljük, hogy nem fog bekövetkezni ez a negatív jövőkép.
Mennyivel lassítaná ez a postai út az események, találkozások szervezését?
Az biztos, hogy ha már havonta szervezünk alkalmakat, akkor az első találkozót, vagy egy találkozót követően már másnap föl kellene adni azokat a leveleket, amelyek a következő találkozóra szóló meghívást jelentik, ismerve egyébként a postának a legendás pontosságát és gyorsaságát. De ami talán fontosabb, hogy az internet segítségével tényleg el tudjuk azt érni, hogy napi szinten tudunk tájékozódni arról, hogy hol milyen képzés zajlik. És akkor egy picit még ezt árnyalnám is, hogy nem csak információt tudunk cserélni, hanem a közösségi oldalak révén, Facebook, Instagram, TikTok, azonnal napi szinten láthatjuk, hogy milyen tevékenységek zajlanak, milyen vizuális lenyomata van a képzéseinknek, és a kollégákat azt hiszem elmondhatom, hogy bármelyik képzési szinten rendkívül tudja inspirálni, hogyha látják azt, hogy más városokban milyen gyerekekkel foglalkozunk, milyen oktatási tevékenységek, milyen vidám pillanatok zajlanak, és ezeket ugye nem csak ők látják, hanem ami nagyon fontos, a szülők és az érdeklődők is láthatják a közösségi oldalak révén, és például így egy vásárhelyi szülő az láthatja a Facebook segítségével azt, hogy nem csak itt helyi szinten zajlanak a foglalkozásaink, hanem amit a gyerekek például egészségtudatosság címszó alatt itt vásárhelyen megtanulnak, azt ugyanúgy egyébként a szombathelyi gyerekek is. És ez miért érdekelti a szülőket? Azért, mert ez elmélyítheti bennük azt az érzetet, hogy igen, egy Kárpát-medencei, egy határokon átívelő programnak a részesei, innentől kezdve a tudástartalmak szabadon áramolnak, amiből az ő gyermeke is részesülhet, és nyilván jelent egy mobilitást is, hiszen vannak olyan programjaink, főleg a középiskolásoknál már, illetve aztán később az egyetemistáknál, amikor a gyerekek, vagy hát már akkor hallgatók utaznak az egyik városból a másikba, és kapcsolatokat építenek határokon átívelve.
Többször szóba hoztuk már a koronavírus járványt, de ez hogyan változtatta meg a szervezet működését, és mekkora átszervezésre volt szükség a járvány kirobbanásakor?
Ez egy nagyon hirtelen bekövetkező változás volt, és ahogy egyébként a intézményrendszerek többségét, úgy az MCC-t is nagyon hirtelen döntésekre, gyors döntésekre szorította a koronavírus járvány villámgyors elterjedése, és tisztán emlékszem arra, hogy 2020 márciusában azon gondolkodtunk, hogy vajon meddig tudunk még személyes alkalmakat szervezni, és olyan gyorsan eszkalálódott a pandémia, hogy gyakorlatilag egy nap alatt meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy egységesen minden oktatási központunkat a virtuális térbe helyezzük át, és kontaktalkalmak nincsenek. Megszorításokat vezettünk be a munkavállalók személyes jelenlétével kapcsolatosan is. Rendkívül indokolt esetben biztonsági előírások mellett lehetett csak gyűléseket tartani, de amit csak tudtunk, azt mind az online térbe utaltunk. Ebben volt azért némi nemű versenyelőnyünk a közoktatással szemben, hiszen már a legkisebbek, az ötödikes diákok, a Fiatal Tehetségprogramnak a diákjai is a szombati személyes képzési alkalmak mellett folyamatosan interneten is egy zárt rendszeren, oktatási rendszeren belül oldottak meg feladatokat, jelen voltak az online térben, egy e-learninges tartalom, e-learninges támogatás, ez kiegészítette a programunkat korábban is, egyébként a középiskolásoknál is, az egyetemistáknál is, így amikor a kontakt alkalmak, a személyes szombati találkozások is különböző videócsetes formátumokkal és különböző virtuális térben megvalósítható élménypedagógiai eszközökkel ugye átkerültek mind-mind itt az online dimenzióba, akkor ez nem érte váratlanul a diákokat, és már volt ebben tapasztalatuk, és egy olyan digitális kompetenciájuk, amely lehetővé tette a zökkenőmentes átállást. Azt azért hozzá kell tenni, hogy nyilván vannak olyan kurzusok, amiket nagyon nehéz otthon organizálni, hiszen a természettudományos kísérletek, ahol laborgyakorlatot folytatnak a gyermekek, otthoni körülmények között csak igen korlátozottan kivitelezhetőek. Tehát ez volt a pandémiának a hátránya. A másik pedig, hogy mivel az MCC egy élő közösség, amely a személyes találkozásokra épít elsődlegesen, ezeknél a gyermekeknél volt egy kiesett év, amikor egyedül kellett haladniuk és tanulniuk, és amikor egy kicsit javult a járványhelyzet és visszaállhattunk, akkor nagyon nagy örömmel vették a gyermekek, és sokkal több időt is töltöttek a központunkban, hogy újra lehet találkozni élőben. És azt hiszem, hogy nagyon szerencsések azok az ötödikesek, akik akik utána 2021-ben, de főleg akik idén felvételiztek a FIT programba és kezdték meg a működésüket, vagy azok a középiskolások, akik most csatlakoztak hozzánk, de említhetném online vizsgaidőszaktól megcsömörlött egyetemistákat is, akik most újra élőben személyesen vehetnek részt az MCC kurzusain, hogy nekik már nem kell megtapasztalniuk azt, hogy a járványhelyzet az hogyan idegenítette el a közösséget, és egyébként a társadalmunk egészét. És nagyon reménykedem abban, hogy hasonló eszkaláció, hasonlóan vészes forgatókönyvek nem fognak előfordulni a közeljövőben.
Milyen tevékenységeket tudnak megszervezni az online térben, avagy melyek azok a programpontok, amelyek a szükségállapotok feloldása után is maradtak az online térben, vagy elérhetőek hibrid formában?
Megváltoztatta azért az oktatási szemléletmódunkat, de inkább azt mondanám, hogy gyakorlatunkat és annak bizonyos részeit az online térben eltöltött idő, illetve vannak tapasztalatai. Az egyik például, hogy mivel akkor a gyűléseink azok a munkavállalók között teljes mértékben ugye digitális platformokon zajlottak, ezért sokkal könnyebben veszik azt a kollégák, amikor hibrid módszerrel kell dolgozni, és vannak, akik otthonról, vannak, akik pedig ugye élőben a MCC oktatási központjaiból kapcsolódnak be a meetingekbe, és már egyáltalán nem tűnik szokatlannak vagy diszkomfortosnak, hogyha közben meg vannak olyan kollégák, akik akadályoztatás miatt egy mikrofon meg videókamera révén ugye az online térben vannak, vagy az online platformok segítségével vannak jelen. Ami a diákokat illeti, ott például sikerült egy egész nagy nemzetközi vetélkedőt az online térben lebonyolítanunk, ezt a Fit Kaland nevű vetélkedőnket, amelyet egyébként negyedikes alsós diákoknak szerveztünk meg, és mivel ott a döntőt, ahol a csapatoknak prezentációt kellett bemutatniuk, és meg kellett próbálniuk interaktívan közönséget bevonva prezentálniuk, meg tudtuk valósítani a digitális világban, ezért azt gondoljuk, hogy például megvan most már az a készség, hogyha bármi történik, hasonlót tudunk produkálni most is. Hozzá kell tenni azt, hogy az online világban azért mindent nem lehet megvalósítani, és talán az egyik legérzékenyebb pontja a képzésrendszerünknek az a nyári táboroztatás, amikor határokon, régiókon átívelve találkoznak a diákjaink, és talán az adja a legtöbbet a közösségnek, hiszen utána egy éven keresztül azokból a tábori élményekből táplálkozunk, amiket ott közösen átéltünk. Na és amikor az online kurzusok idején ezt nem lehetett megvalósítani, akkor azért az bizony egy generációnak, egy középiskolás, illetve felső tagozatos nemzedéknek egy súlyos érvágás, súlyos csapás volt. Nagyon remélem, hogy ilyen többet nem fog azért előfordulni.
Vannak olyan kollégák akkor, akik szeretik vagy támogatják a hibrid oktatás lehetőségét, holott sok helyről azt lehet hallani, hogy a pedagógusok azt mondják, hogy ez a legrosszabb, mert a csoport egyik felére és a csoport másik felére külön-külön kell figyelni. Nem érkezett ilyen jellegű visszajelzés?
Sok oktatónktól hallottuk azt, amikor elkezdtük ezt a hibrid technikát, hogy egy kicsit idegen és nehézzé teszi azt a típusú lendületes élménypedagógiai fókuszú oktatást, mint amit megszoktak, hiszen amikor még nem volt ebben nagy gyakorlatunk, akkor egyszerre hogy tudunk mikrofont biztosítani az oktatónak, akinek a digitális térre és az ott jelenlévő diákokra is figyelnie kellett, miközben egyébként a teremben tartózkodó diákokkal is foglalkozni kellett. Például ilyen esetek voltak akkor, amikor egy adott városban ugyan volt közoktatás, viszont akiknél COVID gyanú merült fel, ők ebben nem vehettek részt, és akkor nyilvánvalóan az MCC-be se tudtak jönni, viszont egyébként egészségi állapotuk lehetővé tette volna azt, hogy részt vegyenek a foglalkozáson, ők online vettek részt a különböző kurzusokon. Ez nagyon idegen volt elsőre, hiszen két irányba is figyelnie kellett az oktatóknak, de azért ez később különböző technikákkal és tapasztalatcserék révén el tudták azért sajátítani, és ebben azért mondjuk annyi előnyünk azért volt, hogy az oktatóinknak egy hagyományos oktatási alkalmon is nagyon sokfele kell osztania a figyelmét, hiszen nagyon erősen foglalkozunk azért a személyiségközpontúsággal, azzal, hogy minden diák kapjon mentorációt, hogy minden csapatban dolgozó hallgatónknak legyenek visszajelzések, és azért, hogyha élménypedagógiáról beszélünk, ott a gyerekek a learning by doing, tehát a cselekedve tanulás elve mentén haladnak, kipróbálnak dolgokat, kísérleteznek, építkeznek, manuális tevékenységek zajlanak, amik azért oktató részéről a tananyagnak, az ismereteknek az átadása mellett egy folyamatos csoportvezetési, facilitálási feladatot is jelentett. Tehát már eleve arra voltak kondicionálva az oktatóink, hogy a hagyományos közoktatási jellegű szereptől eltérően jóval több irányba figyeljenek, egyszerre divatos szóval multitaskingoljanak, vagy multitaskoljanak, és közben pedig ugye az online térre is fókuszálniuk kellett. Azt hiszem, hogy ez a sokirányú leterhelés és szétaprózódó koncentráció mellett csak plusz egy faktor volt, de nem ez nehezítette meg alapjaiban az oktatást, illetve az oktatási tevékenység kivitelezését.
Ahogy már több ízben is elhangzott a műsor folyamán, az MCC több városban és több országban is jelen van. De hogyan kerülnek meghatározásra azok a városok, ahol megjelenik a szervezet?
Különböző szempontok alapján zajlik az építkezés, amit általánosan elmondhatunk, hogy van egy olyan középtávú célunk, amit 2025-re szeretnénk teljesíteni, amely szerint Magyarországon minden megyében jelen kívánunk lenni, illetve szeretnénk a nagy magyar lakta régiókban, így a Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken is központokat biztosítani a diákok számára. Általában megyes székhelyekre épültek az anyaországban a központjaink, viszont Erdélyben, illetve majd később, hogyha jelen leszünk a Felvidéken is, más szempontokat is figyelembe kell vennünk. Itt például lakosság arányosan is néznünk kell azt, hogy hol lehet olyan jelentős magyar utánpótlás, akikre tudunk támaszkodni, hol érezzük azt, hogy a középiskolás, illetve a fiatal tehetségprogramunknak egy biztos emberi erőforrása lesz, és van értelme egy tényleg majdhogy nem egy kiépült központban 200 gyermeket megmozgató képzésrendszernek a létesítésére. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Másrészt a helyi kapcsolatok is sokat számítanak, hiszen azokban a városokban, ahol támogató környezetet érzünk magunk körül, ahol a városvezetés az segít nekünk a céljaink elérésében, és látják azt velünk közösen gondolkozva, hogy a helyi társadalmat hogyan tudja egy MCC megerősíteni, kiszolgálni, ott azért jóval könnyebb elindulnunk. És Vásárhellyel is ez a helyzet, hiszen itt a polgármester úr és a magyar önkormányzati vezetés nagy partnere az MCC-nek, és támogatnak minket a programok megvalósításában, tehát ezért lehetett fontos számunkra az, hogy Vásárhelyen is jelen legyünk. Egészen más karakterű nagyvárosokban is ott vagyunk Erdélyben, például mondjuk Aradon, ami hasonló nagyságet tekintve Vásárhelyhez, viszont ott ugye jelentős kisebbségben, sőt azt lehet mondani, hogy szórványban van a magyarság, és ott egy egész más funkciója van az MCC-nek, hiszen még itt Vásárhelyen egyértelműen ugye a tehetséggondozásban tudunk jeleskedni, illetve tudunk abban segíteni, hogy a diákok eljussanak az általuk vágyott egyetemi helyekre és azokra a pályákra, amiket egyébként tudásuk meg tehetségük szerint be tudnának futni. Aradon mindez kiegészül egy magyarságot megtartó, a magyar nyelvet aktívan használó, használatra ösztönző funkcióval is, illetve közösségi térrel, hiszen még Vásárhelyen azért jelentős magyar közösség és számos magyar szellemi pezsgést jelentő kulturális kezdeményezés működik, amelyek között egyre erősebben jelen van az MCC, addig Aradon ilyen szempontból szűkösebb a kínálat, és ott az MCC egyértelműen a helyi magyarságnak az egyetlen olyan szellemi közege lehet, amely képes összefogni a megyének, sőt akár Temes megyének is a magyar értelmiségét, kiemelkedő képességű tagjait.
Többször emlegettük már a gyűléseket is, illetve ezek szervezését, témáit és ilyen-olyan alkalmait. Arról viszont nem beszélgettünk, hogy hogyan is néz ki akkor egy gyűlés, mondjuk a különböző városokba kihelyezett koordinátorok között akár.
Amit érdemes látni itt az MCC esetében, hogy egy olyan komplex munkatársi rendszerünk van, hogy egy adott városban dolgozó kolléga az több irányba is részese egy-egy közösségnek, egy-egy kollegiális közösségnek. Hogy ezt jól érzékeltessem, és talán itt a legjobban lemodellezhető, megnézzük a Marosvásárhelyi központunkat. Itt van egy fiatal tehetségprogramunk, amit ugye Nagy Blanka vezet. És Blanka egyfelől igazgatja itt a 5. és 6. játékos osztályt magába foglaló FIT programot, és munkatársi szinten pedig részese annak az erdélyi csapatnak, amiben a hasonló FIT program vezetői, régió vezetői pozícióban dolgozó kollégák a részesei. Így tehát az összes városban van Blankához hasonló pozícióban dolgozó kolléga, és velük gyűlésezik, velük találkozik havonta egyszer, illetve hetente tartják a kapcsolatot az online platformokon, ilyen videócsetes alkalmazás révén. De hogy egyébként Blanka egy nagyobb szerveződésnek is a része, ez azt jelenti, hogy hetente a magyarországi hasonló munkakörben található kollégákkal is kapcsolatot tart, és ugyanúgy ott is megvan ez a heti Zoom vagy Teams meeting, és mindemellett pedig Blanka részese itt Vásárhelyen a helyi MCC-s közösségnek is, hiszen rajta kívül van még középiskolás programmal foglalkozó kolléga, van asszisztens, aki segíti ezeket a tevékenységeket, és később lesz majd még olyan kolléga, aki szintén támogatja majd a képzések szervezését. Amikor létrejönnek ezek a gyűlések, akkor az első rész az mindig az aktuális kérdéseknek, tapasztalatoknak a megosztásával zajlik, hogy hol milyen képzés zajlott, hol milyen tapasztalataink voltak az oktatókkal, gyerekekkel, szülőkkel, a különböző rendezvényeken, és általában a második felében fókuszálunk a jövőképre, arra, hogy még a közeli, illetve a távoli jövőben megvalósítandó céljaink. Hogy egy dolgot kiemeljek, ugye most pont a téli időszakban, az adventi időszakban hagyomány itt a központjainkban, hogy valamilyen karitatív akciót kezdeményezünk, vagy egy meglévő karitatív projektnek az élére állunk, és most ezek szervezése tölti ki a mindennapjainkat.
A jövőben lehet arra számítani, hogy valamilyen módon fejlesztik a kapcsolattartási technikát a különböző városok között? Ha megjelennek új, jobb felületek, akkor élni fognak az online tér vívmányaival? Gondolok itt például első körben a hologramra.
Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdéskört vett fel, és ez már egy kicsit úgy beleszövődik a jövő technológiájáról alkotott elképzeléseinkbe is, ahová megkerülhetetlenül bejön a mesterséges intelligenciának is egyébként a kérdésköre. Ha erre egy fél mondatot így kitérhetek, pont tegnap voltak itt azok a pedagógus hallgatók, akik itt Vásárhelyen tanulnak a óvó és tanítóképző karon, és velük beszélgettünk arról, hogy valószínűleg nagyon kevés olyan hivatás lesz a jövőben, ahol ne tudná átvenni a humán erőforrásnak, az embernek a szerepét a mesterséges intelligencia, és talán pont ez a terület, a pedagógia, az oktatás, az MCC-nek a tehetséggondozása, ahol olyan típusú emberi érzékenységre, személyiség detektálásra, személyiség vonásoknak a fölismerésére és kreativitásra van szükség, amit legalábbis az én meglátásom szerint az elkövetkező 5-10 év ben semmiféle robottechnika, semmiféle mesterséges intelligencia nem tud pótolni. A kérdésre visszakanyarodva, biztos, hogy szeretnénk minél több jövőbeli eszközt is bevetni, akár a hologramot is kipróbálhatjuk, de azért ez még nem a mindennapjainknak a része, tehát nem most jelent még számunkra kihívást, és azt is talán azért érdemes hozzáfűzni, hogy az MCC mindig szelektíven a tudatos kiválasztással törekedett arra, hogy a jövő technológiái között a megjelenő új között kiválogassa vagy megjelenítse azokat, amelyek számára fontosak lesznek. Így az elmúlt 10 évben fokozatosan laktuk be a teret, a digitális teret. Ugye kezdetben honlapunk volt, aztán indítottunk Facebook oldalt, aztán pár évvel ezelőtt az Instagram oldalunk is elindult, most már TikTokon is jelen vagyunk. Ja igen, emellett Twitterünk is működik, és nagyjából jelenleg itt tartunk most a közösségi tereknek a felhasználásával, és azt látjuk, hogy minden olyan platformon érdemes jelen lennünk, amely egyrészt akár üzenet továbbításra, kapcsolattartásra szolgálhat, és könnyítheti a regionálisan széttagolt, földrajzilag egymástól távol eső központok közti kommunikációt, másfelől pedig, amely a diákjainknak olyan edukatív tartalmakat tud biztosítani, amelyek az ő tanulásukat, előrelépésüket segíthetik. Például éppen arról beszélgettünk a kollégákkal, hogy a nyelvoktatásban a TikToknak egyre nagyobb szerepe van, hiszen nagyon jó nyelvtanulós tartalmak vannak fönt.
Hogyan változhat a jövőben az MCC-s programok helyszíne? Gondolok itt arra, hogy nőni vagy csökkenni fog meglátása szerint a személyes találkozáson alapuló tevékenységek aránya.
Én azt gondolom, hogy jelenleg egy optimális arányt sikerült megvalósítanunk, és lehet, hogy a munkatársak közti kapcsolattartásnak, főleg akkor, hogyha egyre többször bejön mondjuk a home office-nak az intézménye, tudunk még az online tér fele lépni. Reménykedem abban, hogy a diákokkal folytatott munkában az online felületeknek a térnyerése az nem lesz nagyobb, mint a jelenlegi arány, hiszen a nevelő hatásunkat, ha az oktatást nem is mindig, de a személyiségformálást, a szemléletváltoztatást és egyáltalán azt a nevelő tevékenységet, amit az MCC a tehetséggondozás szerves részének tekint, elsődlegesen személyes kontakt alkalmak révén tudjuk megvalósítani, mert az arra vonatkozó felmérések, amelyek a Zoom-os, illetve a Teams-es oktatásnak a hatékonyságát vizsgálták, arra konkludáltak, hogy Zoom-on és Teams-en keresztül az az élményfaktor jóval kevésbé érvényesül, ami az MCC-nek a sajátja, és mivel pedagógusok vagyunk, vagy pedagógiai funkciót töltenek be a különböző városokban dolgozó koordinátoraink, illetve régióvezetőink, ezért a személyiségünkkel dolgozunk elsődlegesen, és a pedagógusnak a személyisége az jóval csökkentettebb formában tud csak az online térben érvényesülni, hiszen például a kisugárzásának jelentős hányadát kitevő, vagy abból jelentős részt kitevő metakommunikáció is sokkal redukáltabb formában van csak jelen az online térben. Nem látszanak a gesztusok, a mimika elmosódik, a hanggal való játék, a különböző metakommunikatív hangi elemek is sérülnek az online térben, és a fizikai kontaktusra sincs lehetőség.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan látja az MCC jövőjét, mint programok, mint kapcsolattartás, mint pedig a tevékenységek szempontjából.
Azzal kezdtem, hogy az MCC egy nagy arányú fejlődésben van éppen, és ennek a robbanásszerű első szakasza az lezárul, és valahol, ugye, ahogy a Covid-ban mondjuk, laposodik a görbe, de továbbra is felfele tart, legalábbis ami a növekedésünket, a területi expanziónkat illeti, hiszen vannak még városok a Kárpát-medencében, ahol jelentős számú magyar közösség él, és mi még nem vagyunk jelen. Azt hiszem, hogy ezeknek a városoknak a meghódítása, ezeknek a régióknak az MCC-sítése még egy komoly feladat, hiszen az a célunk, hogy Kárpát-medence szerte minden tehetséges magyar gyermek a lakóhelyéhez közel eljuthasson az MCC valamelyik képzésébe. Tehát ezt az építkezést még folytatjuk, amely nyilvánvalóan az oktatási tevékenységünknek a kiterjesztését is jelenti, másfelől pedig folyamatosan felülvizsgáljuk a képzéseinket, hiszen van egy erőteljes jövőorientáció a képzés rendszerünkben és az oktatási tervünkben, tehát azokat a területeket szeretnénk megtalálni, amelyek a jövő meghatározó disziplinái, szakmái lesznek, és mivel folyamatosan változik a technológiai és a társadalmi környezet, az MCC is újra hangolja az oktatási tervét, nyilván vannak olyan alapelvek, amelyek viszont biztos útjelzőként maradnak meg eme újítások során is.
Milán, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai digitális világ vendége volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Konstantinovics Milánnak, a Matthias Corvinus Kollégium szakmai főigazgató helyettesének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzok. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.